153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ebben a vírusos időszakban is ilyen sokan eljöttek, és kíváncsiak a Halas szülöttére, dr. Veszelszky Ágnesre. Egy most újonnan megjelent könyvecskét fog bemutatni. Először egy előadás formájában, egy olyan 4 óra 20 percig körülbelül, és utána pedig egy beszélgetés lesz Palásti Károly tanárúrral. És akkor engedjék meg, hogy köszöntsem a Corvinus Egyetemen az év tanárát, dr. Veszelszky Ágnest, és kérem, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen a meghívást, nagy-nagy megtiszteltetés, hogy karantén időszak lezártával itt lehetek újonnan önök között. A legutóbbi alkalmon ebben a körben, ezen a helyszínen a borkommunikáció kötetnek a bemutatóján találkoztunk, és sok-sok arcot látok erről az eseményről is. Egy nagyon nehéz időszakon vagyunk részben túl, és egy nagyon nehéz időszak előtt állunk, azt hiszem ezt elmondhatjuk. És ez az időszak, ez a karantén időszak, ez a helyzet, ez bizony nem csak az életünkre, a munkaszervezésünkre, az iskolára, a maszk használatunkra, a találkozási alkalmainkra, szabad-e kezet fogni, vagy pedig sem, ezzel kezdtük a találkozáskor, szabad-e puszit adnia, vagy sem, hatott ki, és nem csak az egészségünkre és az ehhezzel kapcsolatos kérdésekre, hanem bizony a nyelvre is. És azt hiszem, hogy abban az időszakban vagyunk most, amikor a nyelvi változásnak mi vagyunk a tanúi, szemtanúi, sőt, hogy a szójátékkal szeretném mondani, akkor a korona tanúi is. Ezzel kapcsolatban jelent meg ez a kötet, a karantén szótár 2020. július 13-án. A kötet tartalma 400 új szó, 400 új kifejezés, amely kifejezetten a koronavírus járványhoz kötődik, illetve az ezzel kapcsolatos karanténhelyzethez. Honnan származnak ezek a szavak? Különböző szókincsrétegek jelennek meg benne. A legtöbb szó a sajtónyelvből származik, a sajtó alkotta ezeket, ide tartozik a maga a koronavírus, krízis, a koronavírus nem, mert ez egy szaknyelvi kifejezés, és már egyébként az 1960-as évek óta használja az orvosi szaknyelv, csak nem nagyon találkoztunk vele, szerencsére mondom, teszem hozzá. De a koronavírus krízis összetétel a sajtóban jelent meg. Vagy az infodémia szó is a sajtóhoz köthető. Az Egészségügyi Világszervezetnek az egyik képviselője mondta ezt, hogy nem csak epidémia, pandémia, tehát járvány, világjárvány van, hanem az ehhez kapcsolódó téves információk is egyfajta járványként terjednek. És ezt nevezték el infodémiának. Tehát a koronavírus járvánnyal összefüggő téves információ, járványszerű vírusos terjedése az infodémia. Vannak hivatalos elnevezések, sajnos jól ismertük a digitális munkarendet, és bízunk benne nagyon-nagyon, hogy nem kell erre újonnan átállni az iskolában, de ez egy hivatalos jogszabályba foglalt kifejezés volt, akár csak az esetszám, amely a hivatalos nyelvhez köthető. Ami újdonság, hogy hatalmas mértékben jelentek meg orvosi szaknyelvi kifejezések hétköznapi beszélők szövegében is. Mikor beszéltünk korábban például szerológiai vizsgálatról, vagy PCR-tesztről, és ezek most már, sajnos azt kell mondanom, de a mindennapjaink részévé váltak, vagy akár az olyan kifejezések is, mint a virulens például. Ezek orvosi szaknyelvi kifejezések voltak, és hétköznapi beszélők szövegében is megjelennek. De talán, hogy egy kicsit oldjuk ezt a nehéz hangulatot, humoros kifejezések tömkelegével lehet találkozni a szógyűjteményben. Kedvencem, és erről majd szerintem még beszélünk, az aperitív törzs, de ide tartozik a covidinka is, és ennek az angol megfelelője is, a covidiot. És ehhez kapcsolódnak az angol divatszók is. Ugyanúgy, ahogy egyébként a magyar nyelvben nagyon nagy mértékben jelennek meg angol szavak és angol divatszavak, ugyanúgy ezt a szókincsréteget is érintette az angol nyelvnek az erőteljes hatása. Mit jelenthet a doom scrolling? Találkoztak-e esetleg ezzel a kifejezéssel? Doom scrolling azt jelenti, hogy valaki a járvánnyal kapcsolatos negatív híreket görgeti a telefonját, és emiatt nagyon rosszul érzi magát, és folyamatosan csak ezeket görgeti. Covideo party, a Covid rövidítést ismerhetjük fel benne, illetve a videó party elnevezést, ezt egy angol humorista találta ki, és az a lényege, hogy megbeszélték ennek a közösségnek a tagjai, hogy együtt néznek különböző videókat, ha már moziba nem lehet közösen menni. Egyszerre indítják el a film lejátszását, és hát mindenki a saját otthonában, természetesen fertőzésmentes módon, de ugyanazt a filmet nézi, akárcsak ha moziban vagy egy esti közös videózáson lennének. És a másik csoportosítási mód, ahogyan ezekkel a kifejezésekkel lehet bánni, ez egy kicsit nyelvészeti jellegű, hogyan alakulnak ki ezek. Ahogy általában véve a magyar nyelvnek az új szó alkotásai, ezek is vagy szóösszetétellel, vagy szóképzéssel készültek, vagy alakultak ki. Ilyen például a vírusvirtus, vagy ilyen a pánikvásárlás, ezek szóösszetételek meglévő szó elemekből. Vagy a szóképzés is ide tartozik, ez is teljesen hagyományos a magyar nyelvben, hogy az új szavakat képezzük. Például a koronából a koronás, vagy a megkoronáz, igen, is ide tartozik. Mit jelent a megkoronáz? Természetesen nem Mátyás királyra gondolunk a Duna jegén ebben az esetben sajnos, hanem arra, hogy valakit megfertőz, tehát a koronavírus fertőzést átadja neki. Illetve a hörcsögösködik ige, ez egy szó szerinti fordítás, vagy hollandból, vagy angolból. Én a holland nyelvi gyűjteményben találkoztam vele Hamsteren néven, és azt jelenti, hogy valaki a pánikvásárlás idején, mint a hörcsög, begyűjti magának a termékeket a boltban, és minthogyha elrejteni magának ezeket az árukat. Vannak rövidítések, itt elsődlegesen angol nyelvi rövidítésekkel találkoztam, például a home office-ra, az otthon dolgozásra, work from home rövidítése, a VFH. De nem ez az izgalmas, hanem az az izgalmas, hogy ebben a szógyűjteményben nagyon sok szó összerántással lehet találkozni. Ennek a legtöbb esetben a karantén szó az első része, mint például a karantévé. Egy televízió műsort jelentette, amely a karantén idején játszódott, és kitaláltak állítólag egy valóságshowt is. Hétköznapi családokat akartak követni karantén időszak idején, illetve a karantesi is ilyen szószerántással keletkezett, karanténban végzett testmozgást, testnevelés órát jelentett. Vannak olyan szavak, amelyek léteztek korábban, de megváltozott a jelentésük. Például a házi buli. A házi buli új jelentése az, hogy otthon a videócset előtt beszélgetnek, és akár fogyasztanak alkoholt, de semmiképpen sem találkoznak, és bőven megtartják a másfél méter javasolt távolságot, illetve maga a korona szavunk is egy új jelentéssel bővült, és nem csak új szavak vannak, hanem új kifejezések, új szókapcsolatok is megjelentek, mint például a nulladik páciens, ez az első beteget, az első fertőzöttet jelenti, egyébként eredetileg angolban nem nulla volt, hanem ó. De ez egy hosszabb történet, nagyon szívesen majd a későbbiek során elmesélem. Illetve új szókapcsolat az online borkóstoló is. Ha már onnan indultunk a beszélgetés során, vagy ennek az előadásnak az elején, hogy borkommunikáció, és ott volt bizony borkóstoló, hát most nem lesz. Legfőjebb mindenki a megfelelő társas távolság betartásával, de akár egy videócset segítségével online módon kóstolhat bort. Ez is megjelent ennek az időszaknak a kapcsán. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
Én be kell vallanom, hogy a Lidlben valamelyik este Király Gáborral összefutottam, és azt mondja, hogy Karcsi, készülsz? Mondom, készülök, és megtanultam a naponta 10 darab szót a karanténszótárból. Mondom, hát minek tanuljam meg, egyszer olvastam. Hát azt mondja, azért, hogyha találkozol hazafelé benned a koronavírussal, akkor tudjál vele beszélgetni. Úgyhogy Gábor számára is, meg számomra is az elmúlt hetekben a szótár volt a fő téma, és Ágnes nagyon tapintatosan megkerülte azokat a kérdéseket, amikkel készültem, hogy ne lőjük le a poént kétszer. Én messzebbről gondoltam az indítást, mégpedig onnan, hogy másfél éve voltunk itt szerintem borkommunikáció könyvbemutatón, és azóta a Facebooknak köszönhetően látom, hogy miket posztolsz, és ugye egy protokollkommunikációs sorozatod futott végig, aminek a kis képeit le is töltöttem, mert osztályfőnök órához úgy gondolom, hogy jó lesz. Én azt hittem, hogy illemtankönyvet írsz.
Protokollkommunikáció. Nagyon köszönöm ezt az indítást neked, tanár úr. Összetegeződtünk. 38 év után. És nagyon nagy megtiszteltetés, hogy beszélgethetünk, és így a PIBO után itt is találkozási alkalmunk van. protokoll kommunikáció, hogyha már innen indulunk. A Budapesti Corvinus Egyetemen igyekszem mindig olyan tartalmakat, ezt, ahogy a borkommunikáció kötet bemutatóján is elmondtam, igyekszem olyan tartalmakat adni a hallgatóknak, amelyek valamiképpen kiegészítik a kommunikáció és médiatudomány szakos képzésüket. És ehhez kapcsolódott egyrészt a borkommunikáció, ami egy nagyon izgalmas marketing szempontjából nagyon izgalmas kérdéskör, és arra gondoltam, hogy legyen egy szabadon választható témájuk újfent, ez pedig a viselkedés. Az, hogy miképpen kell empatikusan, a másikra odafigyelve, a megfelelő magatartási normákat betartva, de azért nem túl mereve egy közösségben működni. És azt hiszem, hogy ez a protokoll kommunikációnak a lényege. A kommunikációnak benne kell lennie, hiszen kommunikáció és médiatudománnyal foglalkozom. A protokoll meg egy nagyon jó hívószó, így alakult ki ez a márkanév, és ilyen még nincsen.
És két év múlva itt ülünk protokoll kommunikáció könyvbemutatón?
Tanár úr, belelátsz a fejembe.
Nem, csak reménykedtem.
Bízom benne. És ezzel kapcsolatban indítottam egy kurzust, de aztán a kurzus végül nem indult, mert annyira sok órám lett, hogy az intézeti vezetés nem engedte meg, hogy ez a kurzus elinduljon, de nagyon-nagyon sokat foglalkoztam ezzel a témával. Tényleg fél éve folyamatosan ilyen tartalmakat olvastam, és úgy gondoltam, hogy szeretném ezt megosztani a hallgatóimmal, és ennek kapcsán indítottam egy Facebook, illetve egy Instagram oldalt, itt lehet őket elérni, és minden egyes nap egy-egy új illem tanácsot, etikettel kapcsolatos ötletet osztok itt meg velük, különbözőt a Facebookon és különbözőt az Instagramon nyilván, hogy ne legyen annyira unalmas ez az egész. Egyébként kapcsolódik a témánkhoz a protokoll is, mert hogy megváltozott az etikett. Van korona etikett. Például az, hogy, amit említettem is talán egy fél mondattal, lehet-e puszit adni, ha találkozunk? Betartjuk-e a társas távolságot? Egyébként azt mondják, hogy nem társas távolságot tartunk, hanem fizikai távolságot tartunk, és a társas távolság az valami mást jelent. Vagy lehet-e kezet fogni? Nem célszerű, nem szerencsés. Próbáljuk meg ettől visszafogni magunkat. Nem sértünk ezzel illemet. Nagyon sokat olvasok ezzel kapcsolatban nemzetközi protokoll tanácsadóknak a véleményét. Nem sértünk azzal illemet, hogyha bizonyos esetekben visszautasítjuk a készfogást. Van helyette más megoldás. Miket szoktak javasolni? Egyrészt javasolják a könyökpacsit, ezt a mozdulatot, igen, amikor könyökkel találkoznak. Kicsit viccesen hat, nem? Kicsit olyan kacsatánszerű, tehát hogy egy diplomáciai eseményen ez a könyökpacsi nem biztos, hogy a legmegfelelőbb. A másik, amit javasolnak, ez az ökölpacsi. Ezek is új szavak, benne vannak egyébként a szótárban. A harmadik mozdulat, amit javasolnak, ez az indiai köszönésből kialakult namaste mozdulat, ez amikor leborulok, lehajlok előtted, és a harmadik pedig a szívre tett kéz, és azzal egy picike meghajlás. Tehát, hogy ezek azok, amelyek a távolság betartásával köszönésként jelentek meg. Tehát a protokoll kommunikáció sem áll annyira messze ettől a témától, hiszen a koronaetikettben ez is megjelenik.
Ennek a Facebook posztnak régóta vagyok olvasója, és a kommentek miatt is izgalmas, mert olyan kommentelők is vannak, akik azt mondják, hogy no, ennek pont az ellenkezőjét fogom betartani. Tehát, hogy a véleménynyilvánítás ott van benne, hogy meglepődnek, hogy egy-egy javaslat az mennyire nem betartható.
Mindig azt mondom a protokoll kapcsán, hogy úgy próbáljuk ezeket a tanácsokat kezelni, hogy közben ne váljunk merevvé, rugalmatlanná. Egy adott helyzetben bizony meg kell oldani olyan szituációkat is, amikor ezekhez a tanácsokhoz nem tudunk alkalmazkodni, de a protokoll nem feltétlenül arról szól, hogy tudjuk, hogy mikor milyen poharat kell elővenni. Erről is. Vagy az osztrigát milyen villával kell lenni. Ez is benne van egyébként. Vagy éppen a mai tanács volt az, hogy a durián nevezetű gyümölcsöt nem szabad Szingapurban fölvinni a közösségi közlekedésre, mert rettenetesen büdös ez a gyümölcs. Tehát vannak benne ilyen interkulturális érdekességek is, de nem erről szól. Arról szól, hogy hogyan tudunk úgy viselkedni, hogy a másikat ne bántsuk meg, és a másik jól érezze magát a mi társaságunkban. Nekem ez a protokoll kommunikációnak a lényege, és hogyha ez azzal jár, hogy véletlenül bort iszunk vizes pohárból, vagy esetleg azzal jár, hogy a vendégünk jól érezze magát nálunk, és megszegi az illemre vonatkozó tanácsokat, akkor ez is esetleg belefér. Tehát, hogy ne legyünk ezzel kapcsolatban merevek, vannak érdekességek benne, amit lehet követni.
Még mindig messziről indulok. Akkor, amikor a netszótárad megjelent, akkor úgy éreztem, hogy egy kicsit informatikus vagy. Amikor a bor kommunikációd, akkor úgy éreztem, kicsit borász vagy. Most kellett-e nyelvészen kívüli szakemberekkel egyeztetned, illetve egyeztettél-e?
Egyeztetnem nem kellett, de hogyha már egy ilyen plusz identitást kell kitalálnom, akkor orvos. De nem lettem az. Viszont amire mindenképpen figyelmet kellett fordítani, az az volt, hogy ahogy említettem is, ebben a szókincs csomagban nagyon sok orvosi szaknyelvi kifejezés található. És amire törekedtem a szótárban, az az, hogy ezeket az orvosi szaknyelvi kifejezéseket is szakszerűen magyarázzam meg, de közérthetően. Tehát, hogy ne az legyen, hogy egy újabb, nagyon hosszú definíciót lehet olvasni, aminek orvosi felkészültség hiány a felét nem értjük, hanem arra törekedtem, hogy nagyon egyszerű, nagyon hétköznapi nyelven, köznapi kommunikáció kifejezéseit használva próbáljuk meg ezeket a kifejezéseket is megjeleníteni, de szakértői tanulmányokon kívül személyes konzultációra ezúttal nem került sor.
Popper Péternél olvastam, hogy a házhoz képest mindig izgalmasabb a házikó, és a szótárhoz képest meg izgalmasabb lehet az, ami kimarad belőle. És most nem tudom, hogy nem vállalom, hogy teljesen átolzék mindent végigolvastam, de nem találtam benne obszcén és vulgáris szavakat, holott azért a környezetünkben, vagy a környezetemben azért erre is találtam példát.
Nem vagyok szégyellős. Nyelvész vagyok, és még az egyetemi óráimon is kiszoktam mondani, ha szükséges, természetesen csillagok között, a vulgáris szavakat, tehát hogy nem vagyok szégyellős ezzel kapcsolatban. Az én gyűjteményemben nem volt ilyen, úgyhogy tanár úr, hogyha találtál ilyet, nagy-nagy szeretettel várom. Készül a kötetnek a második kiadása, úgyhogy ezek is benne lesznek, megfelelő csillagok között, hogyha ez szükséges lesz. Ilyennel nem találkoztam, viszont nagyon érdekes, hogy 400 szó jelent meg július 13-áig, legalábbis ennyit dokumentáltam, ennyit írtam le, 140 új szó van azóta a gyűjteményemben. Mennyi időt telt el? Másfél hónap? Másfél hónap telt el, és 140 vadonatúj szóval találkoztunk. És ez egyébként rámutat nagyon izgalmas társadalmi jelenségekre is, hogy milyen új szavak jelentek meg ennek kapcsán. Kettőt említek ebből. Egyrészt a kormányzatnak a rendelkezései jelennek meg új szavakban. Például a nyarat meghatározta, hogy milyen egy ország besorolása, zöld, sárga vagy pedig piros. Ez augusztusban jelent meg ez a rendelkezés, vagy július végén, tehát a szótár értelemszerűen ezeket még nem tartalmazhatta. Ez volt az egyik változás, ami meghatározza az új szavakat, tehát hogy milyen új kormányzati rendelkezésekkel találkozunk. Nagy valószínűség szerint a határzár is ezek egyike lesz, ami most be fog kerülni majd a gyűjtésbe. Másrészt pedig az, hogy a társadalom miképpen fogja fel a koronavírus járványt, miképpen áll hozzá, milyen attitűddel rendelkezik a járvánnyal kapcsolatban, és megjelentek a vírustagadó, ez is egy új szó, koronavírus szkeptikus, járvány szkeptikus vagy járványtagadó, stb. Ennek különböző változatai vannak hangok, és ennek kapcsán az új kifejezések is, amelyek ezeket megjelenítik, és az ehhez kapcsolódó összeesküvés elméletek is nagy-nagy teret nyertek az utóbbi időszakban.
Tulajdonképpen választ is kaptam arra, hogy mi az, ami kimaradt a szótárból, mert ugye ez majd a második kötetben megjelenik. Mi
mondok
az, ami...
még egyet, igen, jó? Hogy akkor ne csak ilyen nehezebb kifejezések legyenek. Nincs benne a szájkosár. Mert hogy a maszkot egyre többen, ezt látom, hogy ezt nagyon sokan használják, és az adatközlőim, mert hogy azóta is megtalálnak adatközlők új szavakkal, úgyhogy önöket is biztatom bármikor, e-mailben, Facebookon, Instagramon, mindenféle digitális és egyéb formában utolérhetnek, küldjenek új szavakat, nagy-nagy örömmel fogom ezeket fogadni, viszont fogják őket látni a karanténszótár második kiadásában, de a szájkosarat nagyon sokan beküldték, mint új szót, és ezzel úgy látom, hogy önök is találkoztak.
Ha választanod, lehetne nyilván, hogy kialakult, hogy mi a kedvenced, minek örültél meg legjobban, melyik három szónak örültél meg legjobban, és miért?
Kedvencet nehéz kiválasztani, az a szó, amely a leginkább hosszú távú karriert, vagy nagy karriert futotta be ezek közül, az az elgyőrfi palisodik. Szándékosan nem tettem bele a tesztbe, mert reméltem, hogy rá fogsz kérdezni. Elgyőrfi palisodik. Ez viszont azt jelenti, hogy valaki folyamatosan, visszatérően azt mondja, hogy maradjanak otthon. Ugye, még akkor Győrfi Pál hangsúlyát is lehet ehhez hozzátenni. Ez volt az egyik, nem mondom, hogy kedvenc szavam, de ez volt az, amire leginkább reagált a közönség. A másik ilyen szó a covidióta volt, és ennek egy magyar fordítása, a covidinka. Ugye egy kicsit felidézi a magyar, mert mindig a borról beszélünk, kicsit a magyar szőlőfajtát, a covidinkát is. is valamiképpen felidézi. Ez több dolgot is jelent, ez a Covid-dióta, vagy Covid-inka. Azt is jelenti, hogy valaki pánikvásárlásszerűen mindent begyűjt az üzletekből, de azt is jelenti, hogy valaki egyáltalán nem hiszi el azt, hogy ez a veszély valós lenne. Többféle értelemben is használják ezt. Ez is egy izgalmas kifejezés lehet, illetve izgalmas kifejezés lehet az, ami a karantén konyhához kötődik. Nekem ott van egy szócsaládom, amit nagyon szeretek, ez a karantén kantin, a kenyérszűz. Az, aki soha korábban nem sütött még kenyeret, az a kenyérszűz, de most megpróbálkozott a karanténkovászolással, vagy a karanténkantin. Tehát, hogy ez a szócsalád valamiért érdekesebb volt számomra.
Az El Györfi Palisodiknál azért néhány évvel ezelőtt, amikor találkoztunk, akkor azt a szót mondta, hogy nem akarom elsmittelni, nem tudom, emlékszel-e még rá, azaz nem akarom elsumákolni, amikor még egy darabig ugye a doktori disszertációjával variált. Tehát úgy látszik, hogy a gondolkodásunkban ennek a szóalkotásnak megvannak az előzményei, úgy, mint a, itt a Banyánál, a Banya Time-nál jutott eszembe a Banyatank, ugye, tehát ennek a bevásárló szatyornak az elnevezése, tehát nagyon szépen folytatódik az, ami a nyelvünkben más kiváltókból is megjelent.
Igen, tehát az egy teljesen hétköznapi szóalkotási mód, hogy egy tulajdonnévből valamilyen képzővel képzünk egy köznevet. Mondok egy másik példát, a Cecíliás, vagy Müller Cecíliás, mint jelző. Hát ez olyan Cecíliás, és akkor ez a beszédmódra utal, úgy beszél, mint Müller Cecília, tiszti főorvos. Tehát, hogy még a gyűjteményben is van ilyen, de ez egy teljesen hétköznapi mód. Valóban azért analógiások ilyen értelemben ezek a szóalkotások.
A kötetről egy picit beszéljünk. Két dolog érdekelne, hogy a címadásban milyen variációk voltak, tehát ki választotta ki a címet, te adtad neki, vagy ötletadó volt, vagy volt-e valakinek más ötlete, hogy mi legyen? A másik kérdésem pedig az elrendezésre vonatkozik, hogy ugye A-tól Z-ig kaptunk egy szótárt, gondolkodtál-e más elrendezésen?
A szótár címével kapcsolatban nem volt más ötlet, én találtam ki, ahogy az ötlet megfogalmazódott, már a címe is megvolt. Tehát, hogy így vetettem fel, Balázs Géza professzor urat kerestem meg ezzel, mondta, hogy van egy szótársorozata, teljesen más témáról beszélgettünk, van egy szótársorozata, és éppen címadásról volt szó, hogy szerintem a legutolsó szótárnak mi lenne a legmegfelelőbb cím, és küldött 5 variációt, és hát mondom, nekem is van egy szógyűjteményem, karanténnal, kapcsolatos karantén szókincsel, mi lenne, hogyha csinálnánk egy karantén szótárt. Azt mondta Ági, megvettem az ötletet, tehát az ötlet megszületésétől az elfogadásáig 5 perc telt el, és rögtön már a szótár címmel indítottam ezt az egészet. A másik kérdés pedig, hogy miképpen rendeztük el ezt a szóanyagot. Igazából, hogyha már szótárt készítünk, akkor valahogy a betűrend adja magát. Sokféleképpen lehet rendezgetni ezeket a szavakat, ahogy mutattam, forrásuk szerint is lehet ezeket rendezni. Lehetett volna tematikus csoportokat is felállítani, tehát azt, hogy magával a vírussal, vírusfertőzéssel, az erre adott reakciókkal kapcsolatos szavak, karantén, bezártság, home office, tehát a tematikus csoportok is megfelelő lett volna, de úgy éreztem, hogy egyrészt nehezen kezelhető lenne, és talán így is olvasható folyamatosan. Tehát aki belelapoz, nagyon kis rövidke, vékony kiadványról van szó, akár remélhetőleg a definícióknak a változatossága miatt, illetve a példamondatok miatt, ez folyamatosan is olvasható ez a szöveg. Úgyhogy ez volt talán, ami leginkább adta magát.
Magyar tanárként, amikor végére jutottam a A-tól Z-ig a szavaknak, akkor az volt az érzésem, hogy ebből egy-két szakdolgozat még születni fog. Tehát, mert olyan bázist jelent, amit sokféle szempontból meg lehet majd közelíteni. Nekem egy olyan ötletem volt, hogy mondjuk a nyelvújítás korának és a karantén szótár korának a szóalkotási módszerei. Ez hogy tetszik?
Ez egy nagyon izgalmas ötlet. Nagyon sokszor szokták az új szóalkotásokat hasonlítani a nyelvújításkori szóalkotásokhoz. Állandóan megkérdezik tőlem, éppen a net szótár és a digitális kommunikáció új szavai kapcsán, hogy mennyiben hasonlít ez a 19. századi nyelvújításhoz. És van egy lényeges különbség a kétféle, idézelben mondom, mozgalom között. Vagy nem is jó, mert hogy a nyelvújítás egy mozgalom volt. És ez a jelenlegi folyamat pedig közösségi folyamat. Tehát nincs egy társaság, vagy nincsenek olyan szakértők, akik azt mondanák, hogy mivel nincsen a tudománynak megfelelő szaknyelve, nincsenek szakszavaink a tudományban, az orvoslásban és a latin német 19. században szavakat kell használni, vagy most azt mondanánk, hogy az angol szavakat kell használni. Tehát nincs ilyen szándék mögötte, hanem egyszerűen az igény hívta ezt életre. Az, hogy olyan nyelven kívüli jelenségekkel találkoztunk a mindennapjainkban, nem sorolom föl a betegséget, karantén, stb., amire nem voltak szavaink. És az, hogy valamiről tudjunk beszélni, valamiről tudjunk kommunikálni, valamit meg tudjunk nevezni, ahhoz új szavakat kell alkotnunk. Tehát nem volt benne tudatosság, hanem egy közösség alkotta meg ezeket. És azt hiszem, hogy ez egy óriási különbséget jelent a nyelvújítás, hiszen akkor ez egy tudatos létrehozási szó és nyelv alakítási folyamat volt, és a mostani folyamat között. A gyorsaság az lehet, hogy hasonló. Tehát a tempója az, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok új szó jelent meg, és talán az is hasonló, hogy ahogy a nyelvújításkori szavak, ezek sem biztos, hogy hosszú távon meg fognak maradni. Némelyik igen, de nagyon sok olyan szó lesz, amire néhány év múlva nem fogunk emlékezni. Nagyon érdekes, tanár, hogy felosztod a schmittelés példáját. Biztos, hogy az elmúlt másfél évben nem jutott eszembe a schmittelés. Mivel egy nyelvi divatot jelentett, ugyanígy a nyúnyóka bombát, most jól kacagunk rajta, de nagyon-nagyon remélem, hogy több nyúnyóka bombát nem kell ledobni, tehát másfél év múlva nem nagyon fogunk emlékezni, mit jelent ez a szó.
Ezek szerint akkor a szótárban nincs olyan szó, amit szerzőhöz tudnánk kötni. Tehát mert tudok Kazincitól, Bugát Páltól, Döbrenteitől tudunk szavakat mondani, itt viszont mindegyik közösségi alkotás.
Igenis, meg nem is. Tehát olyan értelemben, hogy a hallgatóim küldték be ezeket a szavakat, tehát a gyűjtőnek a nevét tudom. Illetve a Facebookon is meghirdettem ezt a szógyűjtési játékot, és nagyon köszönöm, akik a jelenlévők közül küldtek be szavakat. Tudom, hogy ki küldött be szót, de hogy most azt ő alkotta-e, vagy hallotta, olvasta valahol, ezt nem tudom bizonyítani. Tehát, hogy erre nincsen jó megoldásom. Egyre tudom, hogy ki alkotta, mert azt mondta, hogy ezt nekem találta ki.
Elmondható.
Nem, semmi titkos nincs benne. Egy kedves volt hallgatóm mondta, hogy maszk manöken még nincsen. És hogy szerinte a maszk manöken az, aki tudná reklámozni a maszkviselést és ennek a fontosságát, és ehhez hozzájárul az is, hogy nagyon szép kifejező szeme van. És azt mondta, hogy ezt a szót nekem alkotta, használjam. Hát meg is tettem, benne van a szótárban.
Benne van a szótárban. Jó. Igen, arra lehetett volna kíváncsi, hogy milyen testi adottságok kellenek a maszkmanökennek, de megkaptam a választ. Utaltál rá, hogy angol, holland, meg német példákra. Volt itt valami nemzetközi verseny, hogy vajon ki jelentett meg karanténszótárt először? Volt külföldön kutatás? Tudsz róla?
Nem tudok róla, folyamatosan figyeltem, szógyűjtemények vannak, tehát online hírportálokon és különböző sajtóorgánumokban megjelentek angol, német, holland, egy finn kolléganőm, Finnországban élő magyar kolléganőm átküldött egy finn gyűjteményt, egy olaszországi kolléganő, már ő a szótár megjelenése után megkeresett egy olasz gyűjteménnyel, tehát ilyen gyűjtemények online, sőt még egy svédet is kaptam. Ilyen gyűjtemények online formában megjelentek. Az eddigi Google kereséseim során nyomtatásban ez a világon az első. Viccesen hangzik.
Ezt szerettem volna hallani egyébként, de, hogy így van.
De erről van szó. Tehát, hogy az online keresések során nem találkoztam hasonlóval, gyűjtemények vannak.
Én téged ismerve nem lepődtem meg a gyorsaságon, hogy itt van egy jelenség, és pillanatok múlva gyűjtemény és könyv van belőle. Tehát teljesen természetes volt nekem. Mit szólt a szakma hozzá? Nagyon rövid az idő, másfél hónap. Milyen reagálások vannak? Nyelvész kollégák irigykednek, elismernek?
Nehéz erre választ mondani. Tehát, hogy aki irigykedik, azt én nem tudom. Tehát, hogy azzal nem találkozom. Amivel találkoztam, azok egyértelmű pozitív reakciók. És én úgy gondoltam, hogy ez egy érdekesség, ami a nagy közönségnek fog szólni, és azt hiszem, hogy így is van. Egy dokumentáció. Azt írtam a kötet fülszövegére, hogy kor és kór dokumentum. Ennek tartom ezt a szótárt, nem többnek. Egy korszakot ír le, ezt a 2020 januárja és júliusa közötti időszakot szavakkal, nyelvi eszközökkel jellemezve. De nagyon érdekes, hogy megkeresett több kolléga, ahogy az előbb említettem is, Olaszországból, Finnországból, sőt egy közvetlen intézeti kollégám is a Corvinus Egyetemről megkeresett, hogy ebből cikket kell írni. Tehát, hogy ez annyira különleges, annyira egyedi, és hogyha már készen van ez a gyűjtemény, akkor ezt kellene folytatni. És valamilyen akár nemzetközi vizsgálatba bekapcsolni, hogy más jelenségekkel összekapcsolni. Tehát, hogy amivel találkoztam, szerencsére az ilyen jellegű reakció volt.
Utolsó kérdésemet teszem föl. Tettél rá utalást, hogy halas Két kérdésem volna, hogy mennyire különíthető el az, hogy Budapesten mit találtak ki, vagy van-e, amelyik szó egyáltalán köthető vidékhez, vagy ezt felejtsük el a világháló korában.
Megválaszoltad a kérdésedet,
ugye? Nagyjából tanár úr, tehát, gondoltam.
Mivel nagyrészt sajtónyelvi világhálós adatokat gyűjtöttem, nagyon nehéz az dokumentálni, melyik szó hol keletkezett. Amit viszont tudunk, és akkor jöhet a halas a hatalmas. Jöhet halas a hatalmas. Amit viszont tudunk, hogy példamondatokban megjelenik. Tehát, hogyha nagyon figyelmesen fogják olvasni a szótárt, akkor Kiskunhalas neve nem egyszer fog előfordulni ebben a gyűjteményben. Azt hiszem, hogy lokálpatrióta ennyire lehetek, hogy Kiskunhalas legalább a példamondatoknál a gyűjteményben megemlíthetem. Lapozzák föl a karanténkórháznál a szótárt, ott meg fogják találni ennek a különböző variációinál, mobilkórház, járványkórház, stb. Megtalálható. Érdemes megnézni a karanténdal szócikket, ott is lehet majd esetleg valamilyen halasi vonatkozást találni, és a koronavírtus szót is, ott bár nincs kimondva, de implicit módon benne van, hogy az, aki nagyon-nagyon sokat segített a szüleimnek a koronavírus járvány időszakában, ő is benne van valamiképpen.
Nagyon szépen köszönjük Ágnesnek a bemutatót és a beszélgetést, Károlynak, hogy fölkészült is, kellő partnere volt Áginak, és akkor egy csokor virággal, meg egy tapsal köszönjük meg, hogy itt voltak.